méltók vagyunk, hogy ellenünk, Szent Istenünk, felemeld ostorodat. De tudjuk, hogy ki megvallja, és átallja, bűneit s hozzád meg.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, hogy megengedted megérnünk ezt a mostani ünnepet is. Köszönjük néked, hogy közeledik hozzánk karácsony. És köszönjük, hogy készülhetünk bűnbánattal az úrvacsora vételére. Köszönjük te néked, hogy szólni akarsz ma este is hozzánk. A Biblia által kérünk, hogy nyisd meg előttünk a te igédet, és te személyessé, hozzánk szólóvá üzenetedet. Kérünk, te magyarázd nekünk az írásokat, te magad taníts bennünket ebben az órában. Köszönjük néked, hogy a mai napon is megőriztél bennünket, nem ért bennünket különös baj, baleset. Köszönjük néked, hogy vágyat adtál a szívünkbe, hogy eljöjjünk ide, és elhoztál bennünket, hogy itt együtt legyünk egy közösségben. Kérünk, áld meg most együttlétünket, azáltal, hogy itt vagy közöttünk, hogy tanítasz, hogy szólsz hozzánk. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Márk evangéliumából olvasom, a második rész első 12 versét. Márk evangéliumában a második rész első 12 verse így szól hozzánk. Napok múlva pedig ismét bement Kapernaumba, és meghallák, hogy otthon van. És azonnal sokan összegyülekeztek annyira, hogy még az ajtó elébe se fértek, és hirdette nekik az ígét. És jövének hozzá egy gutaütöttet hozva, akit négyen emelnek vala. És mivel, hogy a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal ő hozzá, megbontották a ma háznak fedelét, ahol ő vala, és rés törvén leeresztették a nyuszolját, melyben a gutaütött feküdt. Jézus pedig azoknak hitét látván mondta a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Valának pedig ott némely írástudó, kik ott ülnek vala, szívükben így okoskodván: Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten? És Jézus azonnal észrevette az ő lelkével, hogy azok magukban így okoskodnak, és mondanékik: Miért gondoljátok ezeket a szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondanom én a gutaütöttnek: megbocsáttattak néked a te bűneid, vagy ezt mondanom: kelj fel, vedd fel a te nyuszolyádat és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, mondta a gutaütöttnek: mondom néked, kelj föl, vedd fel a te nyuszolyádat és eredj haza. Az pedig azonnal fölkelt, és felvévén nyuszolyáját kiment mindenkinek láttára. Úgyhogy mindenki elálmélkodott, és dicsőítették az Istent, ezt mondván: soha sem láttunk ilyet. És ismét kiment a tenger mellé, és az egész sokaság megy vala ő hozzá, és ő tanította vala őket. Kedves testvérek, az Úr Jézus gyakran megfordult Kapernaumban. Valószínűleg Péter apostol háza lehetett az, ahol ő meghúzódott olyankor, mert ő neki nem volt saját háza. Abban a városban korábban is lelkesen fogadták, most is nagyon lelkesen fogadják, amikor hírül veszik, hogy hazaérkezett. Bent van a házban, és egy nagy sokaság jön oda hozzá. Már annyian vannak, hogy ahogy ma mondjuk, a csilláron is lógtak, és a tömeg elállt a bejáratot is. Ő pedig oda bent az ígét hirdette a hallgatóságának. Prédikált nekik. Nem tudjuk, miről beszélt. Szívesen hallgattam volna, hogy Jézus hogy prédikál, hogy hirdeti az ígét. De hát ez most így nekem és nektek nem adatott meg. Kénytelenek vagytok megelégedni velem. Jézus tehát ígét hirdet odabent, és odakint pedig egyszer csak feltűnik négy ember, akik közösen hoznak egy hordágyon fekvő gutaütöttet, egy agyvérzéses beteget. Nyilván nem tudott járni az illető betegsége miatt. Nem tudjuk, hogy annak a négy embernek ez a beteg kije volt, lehet a testvére volt, barátja, ismerőse, rokona, vagy egyáltalán egy nyomorult ember, nem tudjuk. Hiába próbálkozik ez a négy beteg hordozó, hogy Jézus elé jussanak, a megszokott úton nem sikerül bejutniuk a házba. És ekkor támad az a merész ötletük, hogy fölmennek a háztetőre, kibontják a tanító Jézus feje fölött a tetőt, és leeresztik elé a beteg társukat. Hát úgy is tesznek, ugye a palesztinai építkezési szokások szerint a házon kívül volt egy lépcső, ami föl tudtak menni a lapos tetőre. A tetőt általában a tetőt fagerendák alkották, a fagerendákat ilyen szövettel, ágakból készült szövettel borították be, és ezt pedig agyaggal fették le. Jól megdöngölték az agyagot, úgyhogy elég kemény volt, de ezt újra és újra kellett javítani. Talán találtak egy olyan helyet, ahol már nem volt olyan épp ez a tető, és ott szépen addig ügyködtek, még kibontják a tetőt, és akkor a rést ütnek, hogy sikerül odaereszteniük Jézus elé a beteg társukat. Nagyon leleményes módon oldották meg a problémát. Az embereken nem tudták magukat átverekedni, de átverekedték magukat a háztetőn. Mert azt gondolták, hogy eznek a beteg társuknak mindenképpen az Úr Jézus elé kell kerülni. Az Úr Jézussal kell találkozni annak a beteg embernek. Mert ő meg tudja őt gyógyítani, tud rajta segíteni. Ezek az emberek, ahogy olvassuk a Bibliában, hívők voltak, hittek Jézusban. Jézus látta az ő hitüket, ahogy megfogalmazzák. Hívők voltak, hittek Jézusban, és tudták, hogy Jézus tud segíteni ezen az ő beteg társukon. Senki más nem, de ő igen. Ezért odaeresztik Jézus elé ezt az embert. Jézus odafordul ehhez az emberhez, és egy igen meglepő mondatot mond neki. Azt mondja neki, fiam, megbocsátattak a bűneid. A mai fejjel ezen meglepődünk. Mert azt gondoljuk, hogy ennek a beteg embernek elsőrendben nem erre lett volna szüksége. Nem a bűnbocsánatra, hanem az egészségre. Mert hát az egészség a legfontosabb, nem? Mindig mondják, hogy hogy vagy, jól vagyok. Hát az nagyon jó, mert az egészség az a legfontosabb. Biztos hallottatok már ti is ilyen megjegyzéseket. Az a legfontosabb, az egészség. Hát a bűnbocsánat, az kit érdekel a bűnbocsánat? Az valami mellékes dolog. Az egészség. Az a lényeg. Hát így gondolkodunk mi. Persze lehet, hogy ott is voltak olyan emberek, akik így gondolkoztak. Lehet, hogy őnekik is feltűnt, hogy hát Jézus miért a bűnbocsánatot adja ennek az embernek, amikor hát ennek igazából testileg kéne meggyógyulnia, mert hát gutaütött, agyvérzéses, szerencsétlen béna, ott kínlódik, úgy hozták oda, hát alig van benne élet, hát kéne meggyógyítani. Láthatóan nagyobb szüksége lenne az egészségre, mint a bűnbocsánatra. Hát lehet, hogy voltak, mondom, ott is, akik így okoskodtak, de nagyon különös, hogy volt ott egy olyan csoport, akit megnevez külön Márk evangélista, az írástudók csoportját. Akik nem ezen rőkönyödtek meg, hogy hát az egészség helyett a bűnbocsánatot adja Jézus ennek az embernek, hanem azon rőkönyödnek meg, hogy Jézus egy olyan dolgot tulajdonít magának, amivel az írás szerint csak is az Isten bír. Tudnélik a bűnbocsátó hatalmat. Bűnbocsátó hatalmat. A zsidók, az írástudók, azok úgy tanították az embereket, hogy még a messiásnak sincs hatalma bűnöket bocsátani. Egyedül Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Jézus pedig most itt bűnt bocsát. Vagyis ő Istennel egy szintre helyezi magát. Ezzel Istennek titulálja magát, tartatja magát. Isten helyére lép, és azt teszi, amit csak ő tehet. És ez bizony Isten káromlás a zsidó írástudó számára. Mert hogy jön ahhoz egy ember, hogy magát az Istennel egyé teszi? Magának vindikálva egy olyan jogot, egy olyan kiváltságot, ami egyedül Istent illeti, meg a bűnbocsánat kiváltságát és jogát. Ez Isten káromlás. Halálos bűn. Halálos bűn a zsidó írástudók előtt. A zsidó törvények szerint, aki Istennel egyenlővé tette magát, azt halálra kellett ítélniük. Halálos bűnt követtél el, gondolták magukban ezek az emberek. Az írástudók tehát nem azon döbbennek meg, amin úgy az átlag ember, miért nem testileg gyógyította meg, hát az a legfontosabb, miért bűn, hanem az, hogy Istennek dicsőítette magát Jézus. Istenként mutatkozott be ott Jézus ezáltal, a tette által. Jézusra pillantunk egy rövid ideig, látjuk, hogy ő észreveszi, hogy mire gondolnak az írástudók. Látta azoknak az embereknek a hitét is, akik odahozták elé azt az embert. Látta annak az embernek a bűneit is, amiket meg kellett bocsátani. És látta azt is, hogy ezek az emberek mit gondolnak ott a szívükben. Mert Jézus előtt nincsenek rejtve a dolgok. Nincsenek rejtve a dolgok, ugye? Se a hozók hite, ami láthatatlan dolog, se ennek az embernek a bűnei, ami ugyancsak láthatatlan dolog, se ezeknek az írástudóknak a gondolatai, ami ugyancsak láthatatlan dolog. Jézus számára nincs láthatatlan dolog. Ő mindent tud. És akkor azt kérdezi ezektől az írástudóktól. Mondjátok meg, mi könnyebb? Azt mondanom, hogy megbocsátattak neked a te bűneid, vagy ezt mondanom, kelj fel, vedd fel a nyoszajádat és eredj haza. A kérdésre az írástudók csak egy választ adhattak. Természetesen könnyebb azt mondani, hogy megbocsátattak a te bűneid. Mert annak megtörténtéből, vagy meg nem történtéből senki nem lát semmit. A bűnbocsánat megtörténése az emberi érzékszervek előtt, hát ellenőrizhetetlen, hozzáférhetetlen. Sokkal nehezebb, vagyis kockázatosabb azt mondani, hogy vedd fel a te ágyadat, vagy hát hordágyadat, ami egy ilyen gyékény valami volt, és járj, eredj haza. Mert ez akkor vagy megtörténik, vagy nem. De hogy megtörténik, azt mindenki érzékelheti, mint ahogy azt is, ha nem történik meg. Ezt lehet ellenőrizni. Itt azonnal kitűnik, hogy valaki a levegőbe beszél, vagy tényleg mond is valamit. És erre Jézus azt mondja neki, na, akkor most tudjátok meg, hogy az emberfiának van hatalma a földön bűnöket bocsátani. Odafordul a beteg emberhez, és azt mondja neki, mondom néked, kelj föl a te nyoszoljádat, és eredj haza. Az agyvérzéses beteg pedig azonnal, ahogy olvassuk, abban a pillanatban felkelt, és kiment a helyiségből mindenki szeme láttára. Jézus a testi gyógyításnak ezzel a csodájával, amit illusztris hallgatósága szerint ugye sokkal nehezebb volt mondani, azt bizonyította, hogy a jelenlévők szerint könnyebben kimondható dolog is megtörtént. Tudnélik, a beteg bűnei is megbocsátottak. Ugyanúgy, ahogy a testi betegsége eltűnt, eltűntek a bűnei is. Vagyis Jézus a kritikusaihoz alkalmazkodva a szerintük könnyebb dolgot előbb adta meg annak az embernek, tudnélik a bűnbocsánatot, aztán a nehezebbet. De éppen az illusztris szemlélődők és kritikusok érdekében, hogy értsék meg, ha az, ami szerintük nehezebb megtörtént, akkor ami szerintük könnyebb, az bizonyára megtörtént. Miért tette ezt Jézus? Nyilvánvalóan több okot tudnánk felsorolni, de én most egyet mondanék az ő dicsőségéért. Ő meg akarta mutatni az ő dicsőségét, isteni dicsőségét az embereknek. Meg akarta mutatni az isteni dicsőségét azoknak, akik a tetőn voltak, és onnan néztek le. Meg akarta mutatni az isteni dicsőségét a beteg embernek, és meg akarta mutatni az írástudóknak, és mindazoknak, akik ott voltak körülötte, akik hittek benne, és akik még nem hittek benne. Fel akarta ragyogtatni előttük az ő személyének a csodálatosságát, egyedülállóságát, páratlanságát, hogy lássák meg a benne rejlő szeretetet és hatalmat, mert itt szeretet és hatalom válik kézzel foghatóvá a pillanatban mindenek előtt, akik ott vannak. Jézus akarta, hogy lássák az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét. És akarja, hogy mi is, ma élő emberek is, én is, meg ti is, ugye mi is meglássuk az ő dicsőségét. Drága testvéreim, mindez a mi szemeink előtti zajlik. Ugyan nem vagyunk fizikálisan jelen abban a kapernaumi házban, de lelkileg mégis jelen vagyunk. És mi is megtudhatjuk annak a beteg embernek a gyógyulásából, hogy Jézus tényleg megbocsátotta a bűneit is, vagyis ő valóban Isten. Ő valóban Isten. Mert csak is Isten adhatott bűnbocsánatot, és csak is Isten adhat egy ilyen beteg embernek testi egészséget is. Ő az isteni hatalmánál fogva, erre is vethetünk egy pillantást. Az isteni hatalmánál fogva testnek és léleknek, az egész emberi egzisztenciának lett ott a gyógyítója. Figyeljétek meg, a léleknek a betegsége a bűn, halálos betegség, az agyvérzés ugyancsak előbb-utóbb elviszi az embert. Jézus nem csak a testet gyógyítja meg, hanem a lelket is. Az ember ugyanis két részből áll, bár ez a kettő tökéletesen egyben van, normális esetben. Test és lélek. Jézus nem csak a test szakértője, vagy nem csak a lélek szakértője, hanem az egész emberi egzisztenciának a szakértője. Ő meg tudja gyógyítani testileg is, lelkileg az embert. Ott, abban a pillanatban, egyébként ma is ilyen. Ma is ilyen. Ő a lelki betegségünket, amiről lehet nem is tudunk, nem is sejtjük, a bűnt meg tudja bocsátani. És testi betegségeinkből is ki tud emelni, vagy pedig, ha nem akarja, akkor ad erőt annak az elhordozásához. De az biztos, hogy képes rá, legfeljebb nem akarja megtenni, hogy testileg is meggyógyít. Ragyogjon fel előttünk is, hogy így mondjam, a lelki szemeink előtt ma este Jézusnak ez az egész embert meggyógyító, helyreállító hatalma és szeretete, ami Istennek a hatalma és szeretete. De egy kicsit, mivel most bűnbánati alkalmon vagyunk, hadd emeljem ki nektek ezt a mondását Jézusnak még. Picit hadd irányozzam erre a figyelmeteket. Tudnélik arra, amikor azt mondja, hogy fiam, megbocsátottak néked a te bűneid. Hát ez a szó, amit Jézus használ, azt jelenti, hogy elengedtettek néked a te bűneid, mintha a bűn egy nagy tartozás lenne. És ahogy egy tartozás nyomasztja az embernek a lelkét, a szívét, úgy a bűn is tulajdonképpen nyomasztja az ember szívét és lelkét. És Jézus azt mondja, hogy elengedtettek a te bűneid. Jelen idejű passzív szerkezetben van, vagy passzív alakban van az ige, amit itt Jézus használ. Elengedtettek. Most, itt elengedtettek a te bűneid. Megbocsátottak a te bűneid. Hát vannak nekünk is bűneink? Kérdezhetjük. Hát attól függ, ugye mondja a mai emberek nagy része, attól függ, honnan nézzük, mert hát ugye olyan, hogy bűn, hát olyan tulajdonképpen, hát olyan nincs. Vagy legalábbis az egy nagyon relatív dolog, hogy mi bűn, meg mi nem bűn. Na, a Biblia gondolkodása az más. A Biblia azt mondja, ott van Isten, adott nekünk törvényeket, és ha megszegjük a törvényét, akkor bűnt követtünk el. És teljesen mindegy, hogy az ember az Isten törvényének, amire milyen törvényeket eszkábál még, azokkal az Isten törvényét nem semmisítette meg, nem helyezte hatályon kívül. Isten törvénye áll, és valahányszor megszegjük az Isten törvényét, akaratába ütköző dolgot cselekszünk, vétket követünk el. Nem csak az akaratába, hanem a személyébe ütköző dolgot. Vagyis, úgy is lehetne mondani, nyíltan rátámadunk az Istenre. Amikor ő leegyszerűsítve a dolgot, azt mondja, hogy őt szeressük mindenek fölött. És mi nem őt szeretjük mindenek fölött, akkor rátámadtunk az Istenre. Azt mondja, hogy tiszteljük az apánkat és az anyánkat. Mi nem tesszük azt, akkor rátámadtunk nem az apánkra meg az anyánkra, elsősorban Istenre. És a többi, ne kívánd, ami a te fele barátod. És ha mégis kívánom a lelkembe, Isten törvényébe ütköző dolgot követtem el, vétket követtem el. Vétkeztünk ellene. Valahányszor megszegtük és megszegjük az ő törvényeit, melyeket ember hatályon kívül nem helyezhet, ő pedig nem helyezte hatályon kívül. Az Isten azt is mondja nekünk, hogy pontosan ismeri a mi vétkeinket. Ismeri a mi bűneinket. Ő mindet látja. Látja Jézus ennek az embernek is az összes bűneit. Mindet látta. Tudott róla. Lehet, hogy az az ember ott a beteg ágyon nem látta a bűneit, de Jézus látta. Mert ő előtte nem volt rejtve egyetlen egy rezdülése sem, ami vétkes volt. Ő ismerte azt az embert. Mint ahogy engem is, meg benneteket is ismer. Ő ismeri a mi vétkeinket. Akkor is, ha mi nem ismerjük őket. Az Isten azt is tudatja velünk, hogy vétkeinket egyszer számon kéri rajtunk. Ő az ítélő bíró, akinek a törvényét megszegtük, ezért neki kell felelnünk. Mert azt mondja az írásban, hogy elszámoltat minket vagy a halálunk pillanatában, vagy az utolsó ítélet napján. De az számonkérést egyikünk sem úszhatja meg. Felelnünk kell neki, mint teremtmények, a teremtőjüknek, mint alattvalók a törvényadójuknak, mint senkik a valakinek. Felelnünk kell arra, hogy mit tettünk, és mit nem tettünk. Hogy hogyan tettük, vagy hogyan nem tettük. Hogy miért tettük, vagy miért nem tettük. Vagy miért hittük, vagy miért nem hittük. Vagy miért mulasztottuk el ezt, vagy azt. Lesz egy isteni számonkérés. Azoknak is lesz, akik nem akarnak tudni Istenről. A teremtőről, a törvényadóról, a mindentudóról, a számonkérőről, az igazságosan ítélőről. Mindenkinek lesz számonkérés. A Biblia ezt mondja nekünk. Nekem is, nektek is. Sőt, nem csak számonkérés lesz, hanem a Biblia azt is elmondja, hogy egy napon ítéletet mond felettünk az Úr, mint igazságos ítélőbíró. És gondoskodik arról, hogy a mi vétkeinknek következménye legyen. Következménye legyen. Már itt a Földön is gondoskodik róla. Mennyi nyomorúság szakad ránk a vétkeink miatt? Ha engednénk az Istennek, sokszor a házasságunk nem menne tönkre. Lehet, hogy már nem is azzal a nővel vagy férfival házasodtunk volna össze, akivel. Ha engedtünk volna Istennek. Ha engedtünk volna Istennek, nem neveltük volna úgy a gyerekeinket, ahogy neveltük, a hitetlenségre, az istentelenségre. Ha engedtünk volna Istennek, nem lennénk házasságtörők, nem lennénk hazudozók. De házasságtörők vagyunk, és hazudozók vagyunk, és tolvajok vagyunk, korruptak vagyunk, hogy az egész országban látjuk. Megnehezül az egész élet, mert megszegjük az Isten törvényét. Isten nem hagyja magát megcsúfolni. Aki amit vet, azt le is aratja utána. De Isten arról is gondoskodik, hogy ne csak itt a földön, hanem a bűnnek az örök életben is meglegyen a következménye. Tudjátok nagyon jól ezt az ígét, hogy a bűn zsoldja a halál. A bűn végső fizetsége az örök kárhozat, az örök pokol. A vétkeink örök kárhozatra méltóvá tesznek minket. Arra az állapotra, ahol már Istentől végképp el vagyunk szakítva. Ahol minden jótól, ami benne rejlik, meg vagyunk fosztva. És nem kell sok legyen a mi bűneinkből, hogy elkárhozzuk. Jakab apostol azt írja a levelébe, hogy elég egy is a kárhozathoz. Ha valaki egyet megront az Isten törvényéből, olyan, mintha az egészet megrontotta volna, mondja az írás. Elég egy hazugság, elég egy házasságtörés, akár gondolatban is, elég egy lopás kisgyerekkorban, és ennyi is elég a kárhozat. Hogy nem kell nagy bűnösnek lenni. Egy bűn is elég a pokolhoz. És mennyi van? Többek a fejem hajszálainál, mondja a Zsoltár. Többek a fejem hajszálainál. Vagyis ezerszeresen rászolgáltam a kárhozatra. Nincs fontosabb kérdés, testvérek, ezek után, ha ezeket hittel elfogadjuk a Bibliának, az Isten szavának. Nincs fontosabb kérdés a számunkra, a számomra, mint hogy a vétkeimtől hogyan szabadulhatok meg. Hogyan szabadulhatok meg? Önerőből? Majd ledolgozom? Vagy hogyan? Elhitetjük magunkkal, hogy tulajdonképpen nincs is bűn. Na, ez a legkönnyebb megoldás. Ez a legkönnyebb megoldás. Ez nem kell nagy erőfeszítés. Legfeljebb a lelkiismeretünket kell meggyilkolni. Elnémítani örökre magunkba. Hogy még azt se jelezze oda bent, hogy amit csinálsz, amit gondolsz, amit mondasz most, az vétek. Te is tudod. Elég a lelkiismeretünket kinyugasztani. Így megszabadultunk a vétkektől? Nem szabadultunk meg. Legfeljebb a lelkiismeretünket írtottuk ki. De a bűneink attól még ott vannak. Hogyan szabadulhatunk meg? A Biblia azt mondja nekünk, egy út van csak. Egyedül Isten törölheti el. Egyedül, ahogy a zsidó írástudók mondták. Jól mondták ezek, jól tudták az írásokat. Kibocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten. Egyedül az élő Isten, ő tehet tisztává bennünket. Ezért, aki tisztulni akar a bűneitől, annak hozzá kell fordulnia. És kérnie is lehet, akár imádságban. Hogy itt vagyok én egy bűnös ember. Isten, bocsásd meg az én bűneimet. Légy irgalmas nekem bűnösnek, hogy az egyik ember imádkozik a Bibliában. Légy irgalmas nekem bűnösnek. Ezt az imádságot, ha elmondjuk, akkor azzal a hittel mondjuk el, hogy ő megbocsát nekünk. Mert ő megígérte, hogy megbocsát. Hiszen azt olvassuk az ígében, hogy ha megvalljuk vétkeinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Erre a te szavadra építve, Uram, hiszem, hogy megbocsátottál. Hiszem, hogy megbocsátottál, megtisztítottál minden hamisságtól. Megtetted, mégpedig nem az én érdememért. És itt megint egy kulcsfontosságú dologhoz érünk. Mert az Isten megbocsát nekünk, de nem a mi teljesítményeinkért, meg nem mások teljesítmény, hanem egyedül Jézus teljesítményéért. Egyedül az Úr Jézus kereszthaláláért, az ő odaadott véréért. Ő fizetett azért, hogy mi ellenszolgáltatás nélkül, hogy így mondjam, ajándékképpen megkapjuk a bűnbocsánatot, a tisztaságot, a tartozásaink elengedtessenek. Jézus Krisztusnak ezért kellett meghalnia a kereszten. Ő érte, köszönöm, hogy megbocsátottad az én bűneimet, amiket eléd vittem és megvallottam, és letettem eléd, és elismertem. Ha egy kicsit máshonnan közelítem most ezt a dolgot, testvérek, így is megértitek, Jézus egy napon hozzánk is elkezd egészen személyesen beszélni. és azt mondja nekünk, hogy megbocsáttattak néked a te bűneid, fiam vagy lányom. Megbocsáttattak néked a te bűneid. Mondja az igén keresztül ma is. Akár itt is mondhatja személyesen neked vagy nekem. Megbocsáttattak néked a te bűneid. Ez tényként közli Jézus azzal az emberrel és velem is. Tényként. Nem kérdés, hogy megbocsátattak néked a te bűneid? Hát ki tudja. Nem, bejelenti neki, ugye? Megbocsátattak neked a te bűneid. Fiam, ebben a fiam megszólításban egyébként egy mélységes szeretet rejlik. Ugye Jézus ezt az embert, hogy így mondjam, emberileg szóval nem ismerte, de mégis fiamnak szólítja. Ez egy ilyen becézés, egy ilyen kedves megszólítás a héber nyelvben, a görög nyelvben, vagy arám nyelvben, amit Jézus beszélhetett. Ilyen kedvesen mondja nekünk is Jézus, hogy fiam vagy leányom, megbocsáttattak neked a te bűneid. Szeretet remeg ezekben a szavakban. És olyan csodálatos, hogy Jézus ezt az embert egyébként így kezeli, meg hogy minket is így kezel. Hiszen az az ember bűnös volt, mint ahogy mi is. Jézus ellen volt egész életében, még bármilyen nyomorult is volt. Mint ahogy mi is bármilyen nyomorultak vagyunk, Jézus ellen vagyunk, és ő mégis így fordul hozzá, ezzel a szeretettel. Megbocsátó, irgalom, megbocsátattak néked a te bűneid. Hogy ez az ember aztán mit kezdett ezzel, azt nem tudom, nem tudjuk pontosan. Minden esetre úgy tűnik, hogy egyszerűen ő kész tényként vette ezt is, meg azt is, hogy hazamehet, mert minden szemrebben és nélkül egyszer csak föláll, amikor oda kerül a sor, és aztán hazamegy. Nagy boldogan engedelmeskedik Jézus szavának, aki azt mondta neki, hogy erígy haza. Hát, bűnbocsánatot nyert és meggyógyult emberként hazamegy. Hát ne, ő, én úgy gondolom, hogy hittel fogadta a kérdést, mi hogy fogadjuk Jézusnak ezt a bejelentést. Amikor nekünk is azt mondja, hogy megbocsátattak a bűneink, elkezdünk neki fejtegetni, hogy hát ez nem egészen így van, meg nincsenek is bűneim, meg hát tudod, nem is ez a fő baj itt Jézus, hogy itt a bűneim, hanem a gazdasági válság, ami begyűrűzött, meg a család szétesése, meg az anyagi nehézségeim, meg a rogyadozó egész, ez a fő probléma. Vagy azt mondjuk, hogy Uram, hát ezt mondod nekem? Köszönöm. Hát köszönöm, hadd vegyem készpénznek. Hát azt mondod, megbocsátottak a bűneim? Hát hadd vegyem készpénznek. Én olyan nagy örömmel veszem készpénznek Jézusnak ezt a szavát. Ti is annak veszitek. Hát vegyétek ti is annak. És mondjátok azt, hogy Uram, köszönöm, hogy megbocsátottak az én bűneim. Hát van, elég. És te mindet megbocsátottad? Megbocsátottak a te? Mindet? Nincs kivétel, hogy ezt vagy azt. Nincs. És örök időkre megbocsátottad? Vagy csak ma meg holnapra, aztán utána megint megbocsáttattak a te bűneid. Az is, ami tegnap, ami holnap, vagy ami hónap után lesz, mind. És örökre megbocsáttatott. Örökre megbocsáttatott. Akkor én szabad vagyok ettől a félelmetes tartozást? Igen, szabad vagy. Megbocsáttattak a te bűneid. És ha mi ezt hisszük, testvérek, akkor annak az a jele, ugye, hogy mindjárt megköszönjük, és hálát adunk, és azt hiszem, hogy lesz egy kis öröm a szívünkbe. Hogy nekünk nem kell tovább ezzel a sötét, nagy teherrel, a bűneinknek a terhével járni, kerni abba a világba. És nem arra kell, hogy elmenjen az energiánk, hogy igazolgassuk a vétkeinket, meg nem is azzal, hogy jóvá tegyük, meg nem is azzal, hogy a lelkiismeretünket folytogassuk, hogy nehogy véletlenül föltámadjon. Hanem tudhatjuk, hogy mindez nincs. Volt, de nincs. Megbocsáttattak az én bűneim, mert szeretett engem Jézus, és mert van hatalma neki, mint Isten fiának, nekem is megbocsátani itt és most az én bűneimet. Nem tudom, hogy sikerül-e minden kérdést magunkba elnyomni, de van, akiben ilyenkor még mindig ott motoszkál, hogy nem kell valamit tenni, mégis. Na nézzétek ezt a béna embert. Mit kér tőle Jézus? Még azt se kérte tőle, hogy higgyél bennem. Hiszel? Mert akkor majd megbocsátok. Nem mondott neki semmi ilyesmit. Egy teljesen előfeltétel nélküli. Nem volt, hogy na mit tudsz esetleg cserébe nekem adni a bűnbocsánatért? Mert Na akkor én is adok neked valamit, itt cseréljünk. Semmit. Egyszer csak odaadja neki. Megbocsátottak neked a te bűnét. Teljesen ingyen. Nekünk kell valamit adni? Kell valamit produkálni? Vagy a kegyelmet felfogjuk és megértjük, hogy ez a kegyelem, ez a bűnbocsánat, ez a szeretet, ami eltörli a bűneimet, ami nem úgy bánik velem, hogy megérdemlem, hanem úgy, ahogy nem érdemlem meg egyáltalán. Jézus aztán újra kimegy, mikor mindez lezajlik, a történetünk azzal fejeződik be, és én is ezzel fejezem be, kimegy újra a Genezáreti tóhoz, a tengerpartjára, hogy mondja itt az írás, kimegy, és az emberek csak mennek megint hozzá. És ő tanítja megint őket. Milyen jó lehetett hallgatni a tanítását, és milyen jó lehetett átélni a kegyelmét. Ez két dolog. Sokan hallgatták Jézus tanítását, de kevesebben élték át a kegyelmét. Volt, aki mind a kettőn átesett. Ma is ez a legcsodálatosabb dolog, ha hallgatom Jézus tanítását, eligazítja az én gondolkozásomat, helyre teszi az életemet, de ha megélem, megtapasztalom, hittel elfogadom, és hatni engedem magamba az ő kegyelmét, az ő szeretetét, az még nagyobb dolog. Azt az ígét hadd helyezzem most a szívetekre, amit Tituszhoz írt levelében mond nekünk Pál apostol, illetve rajta keresztül a Szentlélek, aki azt mondja nekünk, hogy ha már Jézus gyógyító hatalmát, szeretetét hitáltal megtapasztaltuk és átéltük, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, mely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk ebben a jelen való világban. Várván a boldog reménységet, a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy ott és akkor Kapernaumban te fölragyogtattad a te isteni dicsőségedet és hatalmadat és szeretetedet. Köszönjük néked, hogy meggyógyítottad azt az embert, úgy testileg, mint lelkileg. Egészségessé tetted, éppé tetted őt. És köszönjük néked, hogy ma is te vagy az, aki bennünket is, bűn által és sokféle testi nyomorúság által is gyötört embereket éppé egészségessé tudsz tenni. Látod, hogy legnagyobb betegségünk nem a testi betegség, hanem a lelkünknek betegsége, ami nem csak itt a földön, hanem az örök életben is boldogtalanná és kárhozottá tesz bennünket. Köszönjük, hogy te tudsz megszabadítani a bűntől, a te bűnbocsátó szereteteddel, kegyelmeddel. Köszönjük néked, ha ezt megtetted már, és kérünk, hogy akik nem élték még ezt át, hadd éljék át. Köszönjük te néked, Urunk, hogy egy hatalmas tehertől lehetünk így megszabadítva. Köszönjük, hogy nem kell a bűneinket magyarázgatni, nem kell szépíteni, nem kell tagadni, nem kell a lelkiismeretünket folytogatni, hanem megnyugodhatunk abban, hogy úgy van, ahogy mondtad, megbocsátattak a mi bűneink. Köszönjük, hogy nem kell félnünk, nem kell rettegnünk már a haláltól, a halál utáni ítélettől, felelősségre vonástól, a kárhozattól. Köszönjük néked, hogy egész másra figyelhetünk. Segíts, hogy figyelni tudjunk te reád, és tudjunk figyelni a te akaratodra, és aszerint élni, amit te mondtál, és te mutattál nekünk. Segíts, hogy mi is szeretettel tudjunk fordulni az emberekhez, és tudjunk a te igazságodnak eszközei lenni közöttük. Kérünk, hogy áld meg a szívünket, és segíts, hogy lelked készíthessen fel bennünket az úrvacsorára, az úrvacsorai közösségre, a te veled való találkozásra, a te ünneplésedre ebben az ünnepben. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, ha Isten segít minket, akkor holnap este is találkozhatunk. Egy másik történetet szeretnék előttetek átgondolni, illetve veletek együtt átgondolni. Holnap este is 6 órakor kezdődik az Isten tiszteletünk, szenteste 4 órakor, aztán az ünnepben már a megszokott rendszerint első ünnepben 9 órakor és 10:30-kor, második ünnepen 9 órakor, vasárnap következik, akkor is 9 órakor lesz Isten tiszteletünk. Szeretettel hívunk és várunk benneteket, és hívogassatok másokat is ezekre az alkalmakra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró éneket énekeljük el, a 226. éneket. 226. éneket. Krisztuson kívüled nincs kihez járulnom, így beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. Énekeljük ezt a szép régi énekünket mind a 4 versével. 226. Mind a 4 versével.
Krisztusom kívüled, nincs kihez járulnom, így beteg voltomban, nincs kitől gyógyulnom. Nincs ifekélyemből, ki által tisztulnom, veszélyes vermemből, és felszabadul. Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent igédnek, és bennem virraszt fel napját kegyelmednek. Igaz utat mutass nékem szegényednek, járhassak kedvére te szent felségednek. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel, miként a vigyázó virradást vár éjjel. Hozd fel szép napodat, nékem is jó reggel, hogy szolgálhassak nyevelmével. Dicsértessél, Atya, Isten magasságban, mi Úrunk Krisztussal mindegy méltóságban, és a Szent Lélekkel mindegy hatalomban, háromság egy Isten, áldj meg dolgainkban.
Áldás békességet kívánok!